Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük az istentiszteletünket, újévi ünnepi istentiszteletünket, az új énekes üzlet 98. énekével. Jó dolog áldani, jó dolog az Urat áldani, dicsérni. Sok szeretettel köszöntjük az év első istentiszteletén a képernyőt ülő családokat, személyeket, illetve a helyben levő szolgálókat. Isten áldott nevét dicsérjük azért, hogy megengedte megérnünk az elmúlt évet, és hogy készülhetünk erre az új évre. Istennek legyen hála az elmúlt év áldásaért. Most pedig készüljünk istentiszteletünk folytatására 274. dicsérettel, ki Istenének átad mindent.
Mit használnak a sóhaj sok, jaj, szó mit ér? A sebeink még jobban fájnak, minden nap kínunk visszatér. Így terhünk egyre súlyosabb, a lelkünk kissé áldott csendben, magadra békességre lesz. Az Úr rendelte kegyelemben, örökös célnak megy. nekünk. Szegház az Úrnak, sár az úton, mit éppen néked ő adó. A mennyből gazdag áras juttat, majd Jézus át szép új napot. Ki benne bízik és remél, az mind örökké véle ér.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése tőled jöjjön, Urunk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igét, ahogyan szól hozzánk, a Zsoltárok könyvéből, a 33. fejezetből. Isten dicsőítése. Vigadjatok az Úrban, ti igazak. Az igaz emberekhez illik a dicséret. Adjatok hálát az Úrnak citera szóval, tízhúrú lanttal zengjetek neki. Énekeljetek neki új éneket, szépen zengjenek hangszereitek. Mert az Úr igéje igaz, mindent hűségesen cselekszik. Szereti az igaz ítéletet. Az Úr szeretetével tele van a föld. Az Úr igéje alkotta az eget. Egész seregét szájának lehelete. Gáttal torlaszolta el a tengervizét, mederbe zárta hullámait. Féljen az Úrtól az egész föld, rettegjen tőle a világ minden lakója, mert amit ő mondott, meglett, és amit parancsolt, előállott. Semmivé teszi az Úr a nemzetek tervét, meghújjúsítja a népek szándékait, de az Úr terve örökké megmarad, szívének szándéka nemzedékről nemzedékre. Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott. Letekint a mennyből az Úr, és lát minden embert. Lakóhelyéből rátekint a föld minden lakójára. Ő formálta mindnyájunk szívét, ismeri mindent tettüket. Nem a nagy sereg segíti a győzelemre a királyt, nem a nagy erő menti meg a hőst. Csalódik, aki lovaktól vár segítséget, mert nagy erejük nem ment meg. De az Úr szeme ügyel az istenfélőkre, akik szeretetében bíznak. Megmenti őket a haláltól, éhínség idején is megtartja életüket. Lelkünk az Urat várja, ő a mi segítségünk és pajzsunk. Benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk. Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is benned reménykedünk. Ezt az imádságot tovább a saját imádságunkkal folytassuk.
Valóban mi is bekapcsolódunk, Urunk, a Zsoltár írónak a dicséretébe is. Hálásak vagyunk azért, hogy a te néped lehetünk, hogy boldog népedként jöhetünk eléd. Köszönjük neked, hogy van egy Istenünk, akit megszólíthatunk, akinek ismerhetjük a nevét, akinek sok nagy dolgát már láttuk, tapasztaltuk az életünkben, aki, hogyha megszólítjuk, akkor hallja, válaszol a mi szavunkra. Köszönjük neked, hogy vagy nekünk, és hogy mi jöhetünk hozzád. Áldunk téged az alkalomért. És köszönjük neked azt, hogy most az új esztendő első vasárnapján is itt lehetünk, és hozzuk eléd most a szívünket, úgy, ahogy egy új évet elkezdünk, és te ismersz minket egyen-egyenként, tudod, hogy mennyi öröm, mennyi félelem vagy aggodalom van a szívünkben. Köszönjük, Urunk, hogy most is, mint minden más alkalommal, leplezetlenül állhatunk előtted, és nem kell megjátszanunk magunkat, nem kell hívőbbnek tűnni, mint amilyenek igazából vagyunk. Te ránk vagy kíváncsi, és nekünk szeretnéd megmutatni saját magadat. Kérünk téged, hogy tedd meg ezt a mostani Isten tiszteleten is. Urunk, abban a reménységben jövünk hozzád, hogy szabad az utunk, hogy már a bűn sem akadályozhat, mert te elhárítottad az útból ezt az akadályt. Megvalljuk neked, hogy mégis sokszor és sokféleképpen gyarapítjuk az adósságunkat, és bizony homályosítja is a szemünket. megvalljuk neked, hogy nem mindig könnyű a te dolgaidat meglátni, a te szándékodat észrevenni, mert a mi szándékunk sokszor erősebb, és jobban ragaszkodunk hozzá. Kérünk téged, hogy bocsásd meg az önzőségeinket, bocsásd meg a magunk körül való forgásunkat, és kérünk téged, hogy most a te lelkeddel ragadj ki minket ebből, és állíts magad elé, úgyhogy a szemünket is fölemelette rád. Kérünk, Szentlélek, hogy nyisd meg a szemünket, nyisd meg az értelmünket, nyisd meg előttünk az igét, attól, hogy szólhasson hozzánk, és mi megláthassunk benne téged. Mondd azt, amit hallanunk kell, kérünk most is. Amen. Folytassuk Isten tiszteletünket énekléssel, az igehirdetésre, az új énekeskönyvünk 167. dicséretével készüljünk. Szentlélek, úgy kérünk, szállj le ránk. Felolvasott igeszakaszból szeretnék igazából csak kiemelni néhány verset, a 33. Zsoltár 18-tól 21-ig terjedő verseit olvasom újra. De az Úr szeme ügyel az Isten félőkre, akik szeretetében bíznak. Megmenti őket a haláltól, éhínség idején is megtartja életüket. Lelkünk az Urat várja, ő a mi segítségünk és pajzsunk. Benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk. Hát most innen erről a helyről is szeretnék mindenkinek boldog új évet kívánni. És miközben ezt mondom, aközben tudjuk azt is, hogy a boldogság az sokféleképpen értelmezhető, és lehet, hogy mindenkinek mást jelent, mitől is leszek boldog, vagy melyik az az állapot, amit már jó lelkiismerettel tudnék boldognak nevezni. Ezek szubjektív szempontok. Vannak olyan felállított mércék is, amelyekkel próbálják ezt hát nagyvonalúan is meghatározni, akár egyes országokra, népekre való tekintettel, hogy ki mondható boldognak. És hát biztos szoktuk hallani a híradóban, minden évben elkészül egyfajta boldogságindex, vagy egy boldogság rangsor, amelyben tulajdonképpen ezt keresik, hogy a Föld országai közül melyek azok a nemzetek, amelyek a legboldogabbnak mondhatók. És hát van egy grémium, akik ezzel foglalkoznak, bizonyos szempontok alapján meghozzák a maguk döntését, nem árulok zsákba macskát. Ez az igehirdetésnek a címe is, hogy a legboldogabb nemzet. Melyik a legboldogabb nemzet? Hát a finn. Akkor végig az Isten tiszteletnek választ kaptunk a kérdésünkre, mehetünk is haza. Illetve jó, hogy még nem is kellett eljönni otthonról, mert gyorsan hazaértünk. Talán ennél kicsit árnyaltabb a kép, és szeretnék majd egy kicsit több oldalról rávilágítani erre a boldogságra. Minden esetre nagyon érdekes az, hogy milyen szempontok alapján mondható boldognak egy-egy nemzet. A különböző szempontok, amelyek alapján meghozták a pontozás után a döntésüket a zsűri tagok, így hangoznak. Mik a döntő kérdések? Hát az anyagi jólét, az egyfőre eső bruttó hazai termék GDP alapján. Akkor van egy ilyen szempont is. Az egyének mekkora társadalmi támogatásra számíthatnak, ha bajba kerülnek. Következő, a születéskor várható egészséges élettartam hossza. Aztán azután az egyének mekkora szabadságot élveznek életük fontos döntéseiben. Az egyének mennyire nagy lelkűek, illetve mekkora a korrupciónak a mértéke a társadalomban. Hát ezek alapján hozták meg ezt a döntést, hogy tulajdonképpen Finnország a befutó, és nem is nagyon lepődünk meg rajta, az elmúlt 3 évben mindig Finnország volt a nyerő. Magyarország a lista alapján 69. helyre szorult. És hát igyekeznek objektív adatokat vizsgálni, közben pedig tudjuk azt, hogy hát nyilván nehéz objektívnek lenni bizonyos kérdésekben. De azt is el kell mondani, hogy ez a mérlegelés, ez tavasszal készült, márciusban jelent meg, és hát tudjuk, hogy azóta nagyon sok minden változott is, a világban is. Igaz, hogy akkor is ismertük már a Covid-járványt, de azt, hogy ennyire elhúzódó, ilyen hosszú elszigeteltségben lesz majd részük sokaknak, vagy hogy ekkora áldozatokkal fog járni, ezt akkor még talán nem is sejtettük. Sok minden átíródott azóta, a Covid mindent felülír. Ha csak ezt az egyet akarjuk megnézni, hogy, vagy újra értékelni talán a szempontokból, hogy az egyének mekkora társadalmi támogatásra számíthatnak, ha bajba kerülnek, vagy pedig mekkora szabadságot élveznek életük döntéseiben, hát érezzük, hogy sok minden megváltozott tavasz óta. És most így lépünk bele egy új évbe, ezekkel a kilátásokkal. Ha ezen múlik a boldogságunk, vajon mondható-e boldognak ez az új év? Mire számíthatunk, mit remélhetünk ettől az új évtől? Hadd mondjam el az ige értékelését, Isten is meghozza a maga értékelését, és ő azt mondja, hogy mi vagyunk a boldogok. Melyik a legboldogabb nemzet? Boldog az a nemzet, amelynek Isten az Úr. Az a nép, amelyet örökségéül választott. Hát itt nem egy földi határokkal körbevett országról van szó, hanem Isten mindenkori népéről van szó, és állításként hangzik el ez a kijelentés, hogy az Isten népe boldog, ez a nemzet boldog, akinek az Isten az Ura, az boldog. És az az érdekes, hogy Isten népe különféle történelmi korokban, helyzetekben, sokféle állapotban és kihívások között találta magát. Gondoljunk csak az első keresztjének megmérettetéseire, a mágiákra, a katakombákra, az oroszlánok üvöltésére. Aztán persze voltak ennél könnyebb helyzetek is az egyház történet során, de hogy hát sokféle helyzetbe találta magát Isten népe, és mégis idő és hely megjelölése nélkül boldognak mondja az Isten népét az ige. Hogy lehetséges ez? Mindegy, hogy mi van körülöttünk, akkor is boldogok vagyunk. Hát azért ez bizonyos szempontból árnyalásra szorul talán, úgy érezzük. De mindenképpen elmondhatjuk azt, hogy az ige ezt mondja, hogy a boldogságunk nem attól függ, hogy a fenti lista tételei mellé egyes helyekre milyen mutatókat tudunk éleszteni. A boldogságunk forrása az, hogy van egy élő úrunk. Egy olyan valaki, aki egy hatalmas mennyei lény, egy mindenható Isten, és a boldogságunk forrása az, hogy ő van, és az, hogy ő olyan, amilyen. Ebben van Isten népének a boldogsága, az öröme. Hát nézzük meg akkor most a teljesség igénye nélkül, hogy ez az ige szakasz, amelyet felolvastunk, mit húz alá? Milyen tulajdonságaira, vagy jellemvonásaira mutat rá Istennek? Milyen ő? Nagyon gazdag ez a 33. Zsoltár, hogyha ezt szeretnénk tüzetesen megvizsgálni, és Isten minden felvetődő tulajdonságát részletezni, akkor nagyon-nagyon hosszú lenne ez a mostani istentisztelet. Ezért aztán csak néhányat szeretnék kiemelni. A 6. versben ezt olvasjuk, hogy az Úr igéje alkotta az eget, egész seregét szájának lehellete. Nekünk egy olyan Istenünk van, aki megalkotott, aki alkotó, kreatív Isten, aki megalkotta ezt a világot minden szépségével és nagyszerűségével együtt, és megalkotott bennünket is minden szépségünkkel, nagyszerűségünkkel együtt. Jó, hogyha tudunk magunkra is így tekinteni, hogy mi az a nép vagyunk, az a közösség vagyunk, akik hát az Isten új lenyomatát magunkon hordozzuk. Mit mond még Istenről? Szereti az igaz ítéletet. Az Úr szeretetével tele van a föld. Hát ezek között a körülmények között, ahogyan most élünk, ez szintén lehet, hogy sokak zsebébe esetleg bicskát is nyit, de minimum kérdőjeleket vett fel, hogy valóban tényleg ezzel van tele a föld az Úr szeretetével? Hát nem a bajjal, nem a betegséggel, nem a gyásszal van tele a föld. Isten igéje azt mondja, hogy az Úr szeretetével tele van a föld. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek bajok, de azt jelenti, hogy a bajok nem az Isten haragjából vannak. Nem azért vannak rajtunk bajok, mert Isten megfeledkezett rólunk, vagy ne szeretne tovább bennünket. Nem minden kérdésünkre kapunk kielégítő választ. A kíváncsiságunk sokszor tovább terjed, mint amit Isten az ő kijelentésében pillanatnyilag el akar mondani nekünk. Nem mindig fogjuk megérteni azt, hogy egy-egy nehézség vagy próba hogyan hordozza Isten szeretetét. Hogy lehet a szeretetnek a megnyilvánulása? Minden esetre ott állunk alázattal Isten igéje előtt, és azt mondjuk, hogy hát ha az Úr szeret, az Úr szeretetével tele van a föld, akkor akármilyen járvány tizedel is bennünket, akkor is nem vagyunk magunkra hagyva. Nem vagyunk elfelejtve. Van kihez fordulnunk. 8.-9. versben ezt olvasjuk, az Úr uralkodik. Nem csak egy alkotó Istenünk van, aki valamikor megteremtette ezt a földet, megpörgette és azóta forog, hanem egy olyan tevékeny Istenünk van, aki itt van, aki kézben tartja a szálakat. Sőt, ezt olvasjuk, semmivé teszi az Úr a nemzetek tervét, meghiúsítja a népek szándékait. Itt az Isten népének az ellenségeiről van szó. Ami szintén érdekes, mert sokszor tapasztaltuk azt az egyház történet során, viharos évszázadokat is éltünk, és láttunk sok-sok üldözést, de mégis úgy tűnik, hogy Isten fölül tudja írni ezeket a dolgokat. Egyenesen a 7. vers azt mondja, gáttal torlaszolta el a tenger vizét, mederbe zárta hullámait. Zsoltárok könyvében a tenger, a hullámok, sokszor az ellenséges erők, az ördögi megnyilvánulásoknak a jelképei, amelyekhez sokszor húsvér embereket, vagy akár politikai tényezőket használt fel az ördög a történelem során. És azt mondja itt a zsoltáros, hogy gáttal torlaszolta el a tengervizét, mederbe zárta hullámait. Isten szeretete nem óv meg minket sokszor a viharoktól. Nem óvja meg az életünket próbatételektől. De azt egészen világosan látjuk, hogy a próbatételek körbe vannak határolva. A tenger gáttal van eltorlaszolva. Van egy meder, amelyből nem léphet ki. És hogyha Isten Úr, ha Isten egy szerető Úr, akkor úgy alakítja ezeket a határokat, ott húzza meg ezeket a gátakat, ahol az ő népének erre szüksége van. És már tényleg csak nagyon röviden néhányat említek. Még lát az Úr, ismer az Úr. A szívemet ő formálta, ismeri a tetteimet. A 11. versben ezt olvasjuk, hogy csak az ő tervének, csak az ő szándékának van jövője. Kijózanít bennünket ezzel is, hogy ha másban reménykedünk, hogyha más van a reménységeinknek a csúcsán, akkor is abban csalódni fogunk. Nem ment meg, nem tart meg más. Az emberi számítás megtarthat. Itt lovakról, meg különböző haderőről olvasunk, hogy nem az segít győzelemre. Ma lehet, hogy nem lovakban bízunk, hanem vakcinában bízunk, vagy maszkokban, vagy távolságtartásban, vagy nagyon bízunk abban, hogy vége lesz ennek, és akkor talán áthidalhatjuk a válságot is, talán megmarad a munkahelyünk, talán amikor újra találkozhatunk másokkal, akkor újra egyenesbe kerül az életünk, de valójában akármelyikre is gondolunk, mindegyikről ugyanezt mondja az ige, hogy nem azt tart meg, amire az emberi ész alapján gondolnánk. Nem azt teszi rendbe az életünket. Nem akkor nyeri vissza az életünk az értelmét, hogyha vége van a mostani járványhelyzetnek. Az Úr ügyel, az Úr megment, az Úr lát. Mi őt várjuk, benne örülünk, benne bízunk, benne reménykedünk. Ez az Isten népének a kiváltsága. Ahogyan elolvassuk ezt a Zsoltárt, az embernek tényleg kedve lenne táncra perdülni. És ahogy András olvasta a lekcióba az egész Zsoltárt, tényleg szinte az embernek eszébe jut, hogy na, egy dal, ami szólhatna erre is. Valahogyan ki kéne fejeznünk az e fölött való örömünket. Mert hogyha nekünk tényleg egy ilyen Istenünk van, akkor az illő, hogy valahogy megnyilvánuljon. Hogy valahogy részt tudjunk venni ebben az örömben. Ne csak hideg fejjel konstatáljuk, hogy hát igen, van egy ilyen Istenünk, hanem hogyha nekünk tényleg ilyen Urunk van, akkor ő méltó arra, hogy ünnepeljük. Ezért aztán azt mondja az ige is, az igaz emberekhez illik a dicséret. Amikor a boldog népről van szó, az Isten népéről, akkor egy vígadozó népet, egy örvendező népet fest le az ige. Vígadjatok az Úrban. Csupa ilyen felszólítást olvasunk a Zsoltárban. Sőt, hát sokféleképpen lehet vígadozni, de hogyha tanástalanok lennénk, vagy gyenge lenne a képzelőerőnk, akkor még mondja is, hogy hangszereket is használjunk, hogy új éneket énekeljünk. Miért? Nem jó a régi? A hangszerekkel mi a helyzet? Hogyha nem tudok hangszere játszani, akkor nem lehet dicsérni az Urat? Hát dehogy nem. De hogyha lehetőségünk van erre, akkor éljünk segédeszközökkel is, minden eszközt ragadjunk meg, amivel az Úr előtt való örömünk kifejezhető. Nagyon érdekes, teológus koromban kezembe került egy keresztjén vezetőnek az eszmefuttatása az egyházi zenével kapcsolatban. Én minden tekintetben nagyon tisztelem őt, és mindig is fölnéztem rá. Viszont nehezen tudtam azonosulni ezzel az írásával. A lényeg tulajdonképpen ez volt, hogy hát milyen legyen a zene az Isten tiszteleten, kizárólag orgona szóljon, és az orgona kíséret sem lehet akármilyen, mert a különböző verszakokban nem lehet hangnemváltás, vagy mindig ugyanaz a kíséret hangozzon el minden egyes verszakhoz, mert hogyha valami cikornya kerül a dallamba, akkor esetleg az ember értelme elvész, vagy belegabajodik, és már elvesztem a mondani valónak az üzenetét. Mint hogyha a Zsoltárból ez hiányozna, ez a bekezdés, hogy használjátok hangszereket, de csak az orgonát, és ott is ügyeljetek arra, hogy melyik verszaknál milyen az a kíséret. Nem, én inkább azt látom ebben az igében, hogy az örvendezésről van szó, és hogyha segédeszközöket is tudunk erre használni, akkor nem csak szabadságunk, hanem szinte kötelességünk is. A felvételen nem nagyon szokott látszani a zenecsoport, de itt a sarokban itt vannak, és hát most hadd köszönjem meg nektek, akik most vagytok szolgálatban, meg akik máskor vagytok szolgálatban, nektek is, hogy ebben vezettek, meg ebben segítetek bennünket. Én nagyon hálás vagyok azért, hogy a mi gyülekezetünk szeret énekelni, És hát vannak ilyen segéderőink is, akik vezettek bennünket az éneklésben. Tudom, hogy ez nem egy könnyű feladat, és meg is lehet benne fáradni, főleg akkor, hogyha egyébként is távolságtartásra vagyunk ítélve, és nem lehetünk sokan egyszerre együtt. A csapatérzés sokszor elvész, amikor egy vagy két ember van itt szolgálatban, a zenecsoportban, de nagyon fontos a szolgálatotok. És hát köszönöm nektek, és bátorítom a gyülekezetet is, hogy ha már emberek szolgálnak, ha már emberek vezetnek ebben bennünket, akkor adjuk bele magunkat ebbe az éneklésbe, az Isten dicséretébe. És persze tudom azt, hogy sokkal könnyebb ez akkor, amikor itt vagyunk a templomban, és együtt szól az ének. Mi van otthon az ebédlőasztal körül, vagy a kanapén ülve? Hát, hogyha szégyenlősek vagyunk, hangosítsuk föl esetleg a számítógépből jövő hangokat, de kapcsolódjunk be az éneklésbe, mert hogy illő, hogy az Isten népe örvendezzen az igaz emberekhez, illik a dicséret. És nem véletlen beszél hangszerekről az ige, valahol az örvendezésnek az eszközei ezek. Énekeljetek új éneket. Hát mi a baj a régi énekekkel? Változott esetleg azóta Istennek a karaktere? Most már nem azok a tulajdonságok jellemzik őt, mint nem tudom, évtizedekkel, vagy akár évszázadokkal ezelőtt? Hát nem, Isten nem változott azóta sem, de én változtam. És hogyha én most a jelenben szeretném Istent dicsérni, akkor a most létező Istent, a most jelenlevő én tudja dicsérni. És ezért aztán folyamatosan szükség van a megújulásra. Ez valamilyen kampánybeszéd akar lenni esetleg, vagy az új, vagy a régi énekeskönyv mellett, vagy nem tudom, esetleg még valami újításra lenne szükség ezen a téren. Nem. Viszont az nagyon fontos, és azt gondolom, hogy valahol itt van a kulcsa ennek az igének, hogy az Isten dicsérete egyre teljesebb legyen bennünk. Növekvő mértékben és egyre több területen nyilvánuljon meg az életünkben az Istennek a dicsérete. Nem egészséges valahol megrekedni. Az jutott eszembe, hogy amikor feleségemnek udvaroltam, akkor hát nagyon különleges volt az a randevunk, amikor Pest-Erzsébeten sétáltunk, ahol elsétáltunk a gyerekkori iskolája mellett, megnéztük azt az útvonalat, ahol ő minden reggel bandukolt az iskolába, akkor megnéztük azt a büfét, aminek az illatát mindig érezte, és nagyon kívánta, de hát akkor nem lehetett nagyon élni vele. Útközben megbeszéltük azt, hogy melyik tanár szerette, melyik nem szerette őt, vagy nem tudta soha elfogadni. Útközben a piacon vettünk egy sajtos tejfölös lángost, megkértük a lángosost, hogy bőven tegyen rá mindkettőből, mert úgy szeretjük. Csodálatos élmény volt. Nagyon, nagyon jó volt így megélni a szeretetet. 16 éve vagyunk idén házasok, és csak elgondolkodtam egy picit, hogy ha minden időnket, amit így szabad időként együtt tölthetünk, valahogy így töltöttük volna, mindig ugyanazon az útvonalon sétáltunk volna, mindig ugyanolyan módon megbeszéltük volna, hogy hát az iskolában melyik tanár szerette, melyik nem szerette. Mindig megkértük volna a lángosost, hogy tegyen rá sokat a tejfölből, meg a sajtból, mert úgy szeretjük. Hát valószínűleg nagyon hamar megcsömörlöttünk volna. Nem vagyok benne biztos, hogy a kapcsolatunk nagyon virágzó vagy gyümölcsöző lett volna. Nem mondom, hogy én vagyok a legkreatívabb udvarló a földkerekségen, de azért erre még én se vetemedek. És mégis valamikor, amikor az Istennel való kapcsolatunkról beszélünk, akkor sokszor félünk az újításoktól. Sokszor félünk olyan dolgokat megtapasztalni, amelyekbe nem lettünk belenevelve, amelyek nem a mi egyéniségünkből fakadnak, mint hogyha félelem lenne a szívünkben ezektől a dolgoktól. Isten teremtő munkája nyomán úgy lettünk megalkotva, hogy van bennünk értelem, érzelem és akarat. Hogyha Isten dicsősége növekedik bennem, akkor valószínűleg van egy ilyen célja Istennek, hogy előbb-utóbb érjen el minden területet, én bennem is, az Isten dicsőítése. És igaz az, hogy mindannyian más-más háttérből jövünk. sok minden meghatároz bennünket. A genetikánk, az eredeti családunknak a vérmérséklete. Meghatároz bennünket az, hogy hol tértünk meg, milyen körülmények között, milyen zene szólt akkor, milyen igehirdetőt hallgattunk. Természetünk szerint is hajlunk egy bizonyos stílusra az Istennel való kapcsolatunkban. Van egy ilyen biztonsági érzetünk, hogy az enyém az már ismerős, ebben otthonosan tudok mozogni. Talán néha még kicsit méricskéljük is egymást, hogy ő hogy éli meg a hitét, esetleg még talán meg is kritizálunk valakit. Hát Isten növekedésre hív bennünket, az ő dicséretében való növekedésre. Honnan jövünk, milyen vagyok? Ha eddig az érzelmeimet teljesen kizárva, úgymond intellektuális kapcsolatban voltam csak az Úrral, akkor lehet, hogy most éppen arra indít, hogy hát ne féljek megélni, akár ki is mutatni az érzelmeimet. Vigadjatok az Úrban, ti igazak. Illik hozzánk a dicséret. Nem kell félni az érzelmektől. Nem furcsa lenne, hogyha kitörő örömmel örvendeznénk az Úrnak, és valahogy így fejeznénk ki, hogy csodálatos Istenünk van. Hurrá! Valahogy az érzelmeknek meg kell nyilvánulniuk. Szabad megnyilvánulniuk. És nem szabad megijednünk attól, hogy valaki esetleg látja rajtunk. Főleg, ha az Úr látja rajtunk. És mi van akkor, hogyha eddig mindig az érzelmek mozogtak jobban? Lehet, hogy Isten pont arra akar hívni bennünket, hogy végre kapcsolódjon be az értelmem is. Akkor lehet, hogy számomra ezt jelenti a növekedés az Isten dicséretében. Vajon figyelünk-e például a kedvenc énekünknek a szövegére? Tudjuk-e, miről szól? Sokszor gyerekek között, mikor énekelünk, akkor meg szoktuk kérdezni, hogy miért pont ezt az éneket választottad? Hát mert olyan jó. Na de miért jó az az ének? Hát nem tudom, olyan jó dallama van. És miről szól? Ja, hát mindjárt elolvasom. Könnyű érzelmekkel kapcsolódni, hogyha ilyen alkatú ember vagyok, de hát értelem nélküli mantrázás is tud bizonyos eufóriát okozni, hát ez még nem az Isten dicsérete. Lehet, hogy a növekedés az Isten dicséretében pont ezen a téren állít kihívások elé bennünket, hogy bekapcsolni az értelmet. Vajon végig gondolni ezt, hogy vajon tudok szívből azonosulni minden gondolattal, ami egy-egy énekben van? Vajon ezt mondom is, vagy csak történik velem, hogy énekelek? Tényleg az Isten dicsőítem? Vagy kellemes pillanatokat töltök zenével? Akarom megismerni őt? Hát vagy csak ebben a sejtelmességben örvendezem, hogy van egy láthatatlan Istenem, aki egyébként ismeretlen a számomra. Lehetünk sokféle alkattal megáldva, de mindenkinek igazából ezt az üzenetet akarja mondani az Isten igéje, hogy ami lehet valami számunkra idegen, lehet, hogy nem így neveltek, lehet, hogy esetleg a megtérésem környékén is valami más volt a divat, vagy a helyzet, de hogy az Úr új helyzetekbe állít bennünket, új oldaláról szeretne megmutatni magát, szeretne sokkal több élményt velünk, mint a sajtos tejfölös lángos, és az új időkben új oldaláról akarja megismertetni magát velem. Építeni fog, mélyebbre akar vezetni az ő ismeretében, ez az ő szándéka. És hát, hogyha nem ismerjük őt eléggé, az ige segít az ismerkedésben. Az Úr bemutatkozik. Mondhatjuk, hogy de hát én ismerem őt, évtizedekkel ezelőtt megtértem. Igen. Vannak dolgok, amelyeket tudunk egymásról, de nem biztos, hogy ismerjük is a másikat. Például, ha egy házaspár két fele tudja a másikról, a másiknak a nevét, lakcímét, tajszámát, hát ez még nem az ismerettség. De Isten ennél többet szeretne, mélyebbre szeretne vinni bennünket. Engedjünk neki teret. Legyünk ilyen szempontból bevállalósak. És legyen ott az imádságainkban is ez, hogy valahogy fejezzük ki Istennek, hogy Urunk, mi vágyunk téged megismerni. A te lényed, a te személyed izgalmas, tele van örömmel, föl lehet fedezni, és ez valami fantasztikus érzés fölfedezni, hogy ki is vagy te, Uram, mutasd meg, hogy ki vagy te. Hadd lássak belőled többet. Én nem egy általam elképzelt Istent akarok imádni, vagy szolgálni, hanem én téged, a világ mindenség urát, megalkotóját, téged akarok megismerni. A te csodálatos személyedet akarom látni. És higgyük el, hogyha mi megismerjük őt olyannak, amilyen, akkor imádatra fog minket indítani. Az ő személye méltó erre. Ezért aztán, amikor az igét a kezünkbe vesszük, akkor jó, hogyha ezzel az éjséggel tudjuk forgatni a Szentírás. Lehet, hogy ez meg tudja újítani a bibliaolvasási szokásainkat is. Milyennek látom meg ma az élő Istent ebből a szakaszból? Mit mutat magából? És persze mindig ott van a kísértés, hogy az ember a kedvenc bibliai szakaszait olvasgassa, akkor megint csak egyoldalú lesz az ismerettség. De hát ebben is használjuk nyugodtan bátran segítségeket. Vannak különféle bibliaolvasó vezérfonalak, van felnőtteknek való, ifjúságnak való, vannak most már különféle bibliai applikációk is, amelyeknek különféle ütemterve is segítenek, hogy több oldalról találkozzunk Istennek a kijelentésével. Ne csak a számunkra kedves szakaszokat olvassuk, hanem olvassunk olyat is, ami esetleg lehet, hogy valamikor meghökkent, vagy megállít, vagy elgondolkodtat. De hát Isten nagyon sokoldalú, nagyon összetett az ő személyisége. És nem lehet azt mondani, hogy én már ismerem őt, mert megtértem. Isten egy egész életen keresztül szeretné magát megismertetni velünk. Hát lépjünk be ebbe az ismerkedésbe, és használjunk nyugodtan ilyen segédeszközöket. Ha esetleg félünk tőle, hogy nem fog menni, vagy valamit félreértünk, akkor lehet, hogy sokat segít valamilyen magyarázó irodalom, esetleg egy érettebb barát. Tudom, hogy a gyülekezetben többen vannak így ima közösségben, hogy olvasnak is igét, beszélgetnek is róla, imádkoznak is együtt, és amit az egyik nem ért, azt lehet, hogy a másik ki tudja egészíteni, vagy fordítva. Ha már gyülekezetben vagyunk, ha már Isten közösségbe helyezett bennünket, éljünk ezekkel a lehetőségekkel. Vagy pedig akár közösen is, egy-egy csoportban is, akár melyik felfedező csoportban, vagy házi csoportban kérhetünk segítséget, és építhetjük egymást. Ez volt Istennek a szándéka, hogy így ismerjük meg őt. Ahol mindenki megoszthatja azt, amit ő maga értett meg az igéből. Hát Isten erre hív bennünket, imádatra, hódolatra hív bennünket. Nagyon jó lenne, hogyha ezt tudnánk életprogrammá tenni erre a következő évre. Amikor elkezdődik 2021, akkor tulajdonképpen én az eddigi életem során nem emlékszem annyira izgalmas, vagy talán mondhatjuk úgy is, hogy kétségbeejtő évkezdésre, mint ez a mostani volt. Minden okunk meg lenne emberi számítás szerint arra, hogy aggódjunk. Ehhez képest Isten ünneplésre hív bennünket. Azt mondja, hogy mi vagyunk a legboldogabb nemzet ezen a földön. Azért, mert ő a miénk, mi pedig az ő választott öröksége vagyunk. Ha ez így van, akkor hát legyünk majd így imádságban, hogy valljuk meg Istennek, hogy mi vágyunk belépni ebbe az évbe ővele. Nem akarunk elszaladni, nem akarjuk kivágni a következő évet az életünkből, hogyha ő ott lesz ebben az évben, akkor nekünk is ott a helyünk. Szeretnék befejezésül néhány kérdést adni most erre a hétre is, amelyek alapján gondolkodhatunk. Melyik alkotó részemnek nehéz bekapcsolódni Isten dicséretébe? Legyen az első. Hogyan tudom teljesebben befogadni Isten szeretetét, amely kiűzi a félelmet? És az utolsó pedig, mely újévi aggodalom átadására hív az Úr, akinek szeme ügyel az Isten félőkre? Áldott gondolkodást kívánunk, és áldott ünneplést, dicséretet, és Isten mélyebb megismerését ebben az évben. Amen. Válaszoljunk most az igére, és énekeljük az új énekes könyvünk 34. énekét, Csak benned.
Csak benned,
vagy őszint láb. Csak tőled, csak tőled kaphatok gyógyulást, csak tőled, csak tőled nem élek jó. Te vagy megváltó, csak érted, csak érted, keresztem felveszem, csak érted, csak érted, mozdul szívem, csak érted, csak érted, tereim vállalom, mert nálad van.
Imádkozunk. Urunk, nagyon kitüntető a te figyelmed, hogy a te szemed figyel ránk, hogy a te füled hallja a mi szavunkat, hogy a te érdeklődésed kíséri minden földi lépésünket. Nehezen is érthető a számunkra, hogy egy fölöttünk álló, minden szempontból nálunk hatalmasabb, ráadásul Szent Isten miért érdeklődik ennyire a törékeny, bűnös teremtményei iránt. De mégis hálát adunk ezért, akkor is, hogyha nem értjük. Köszönjük, Urunk, hogy a mi kis törékeny életünk fontos neked. És köszönjük, Urunk, ennek a bátorítását akkor, amikor egy új év kezdődik el, amely tel is tele van bizonytalanságokkal. Urunk, valóban nem tudjuk azt, hogy milyen időket, milyen nehézségeket engedsz meg élni nekünk ebben a 2021-es évben. Nem tudjuk, hogy milyen módon leszünk esetleg megpróbálva. Az örömöktől nem félünk, de a fájdalomtól, a hiánytól, a nélkülözéstől, a sérülésektől, attól viszont igen. Köszönjük, Urunk, hogy te ismersz bennünket. Ismered egyen-egyenként a gyengéinket is. Azt már tudjuk, hogy az ördög ismeri a gyenge pontjainkat, mert gyakran támadott bennünket. De olyan bátorító azt tudni, Urunk, hogy te is ismered a mi gyenge pontjainkat. Tudod, hogy hol tudunk erősek lenni, és hogy hol vagyunk nagyon sebezhetők. Hálásak vagyunk, Urunk, hogy te vagy a mi kősziklánk, te vagy a mi oltalmunk, te vagy a mi páncélunk, aki befedezel bennünket. És Urunk, most, amikor elkezdjük ezt az évet, akkor nem magunkban bízunk. Megvalljuk neked, hogy te vagy minden reménységünk. Zsoltárossal együtt mondjuk, hogy téged várunk, Urunk. Téged várunk, hogy te nyilvánulj meg az életünkben. Téged várunk, hogy te mutass magadból többet. Téged várunk, hogy rejts el bennünket. Kapaszkodunk a te ígéretedbe, hogy Krisztussal együtt el vagyunk rejtve az Istenben. Szeretnénk ezt megtapasztalni ebben a mostani előttünk álló évben is. Köszönjük azt a kiváltságot, hogy ismerhetünk téged. Hogyha nem mondjuk magunkat mégsem boldog népnek, hogyha nem ez jellemző ránk, akkor kérünk, hogy mutasd meg, hogy mi az, ami az örömünknek az akadálya lehet. Mutasd meg, hogy mit nem látunk még, vagy mit nem értünk, vagy a hitünkkel mi az, amit nem tudunk esetleg még fölfogni belőled, ami a boldogsághoz tudna vezetni bennünket. Urunk, megvalljuk neked, hogy testben élünk, és kiszolgáltatottak is vagyunk emiatt. Megvalljuk azt, hogy a testünk betegsége, a magányosság, az elszigeteltség, ez mind-mind hat a mi lelkünkre is. És látod, Urunk, hogy nagyon sokszor éljük az életünket úgy, hogy ésszel tudjuk, hogy minden okunk meg lenne az örvendezésre, de mégis a test erőtlen. Kérünk azért, hogy vegyél körbe minket így a te szereteteddel. Kérünk azokért, akik most a legelesettebbek, betegség miatt, nélkülözés miatt, magányosság miatt, egzisztenciális problémák miatt, vagy akármilyen más szempontból, akik most vannak nagyon megpróbálva. Kérünk, Urunk, hogy legyél közel hozzájuk, hogy mutass magadból többet ezek által, az események által is. Mutasd meg azt, hogy a te szereteteddel tele van a föld, akkor is, hogyha semmi szeretnivaló dolgot nem látnak maguk körül. Mutasd meg azt, hogy te határt szabtál a tenger hullámainak. Hisszük, Urunk, hogy te határt szabtál a járványnak is. Hisszük, hogy határt szabtál minden egyes próbának, vagy tehernek, ami az életünkben van. És hisszük, Urunk, azt is, hogy eljön majd az az idő, amikor vége a terheknek, amikor továbbra is a te néped leszünk, de letörölsz a szemünkről minden könnyet, és elmúlik mindaz, ami ennek a világnak a terhe. Kérünk, hogy amíg ezt elhozod, addig ezt a 2021-es évet áld meg nekünk, és hadd tapasztaljuk meg azt, hogy mindig minden körülmények között elég az, aki te vagy, elég az, amit te tudsz adni. És ha te a miénk vagy, akkor bármi megtörténhet, mert veled abszolút többségben vagyunk. Szeretnénk ezt megtapasztalni mindannyian. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Isten tiszteletünk végére érve a 275. dicséretünket énekeljük mind a 6 versével. Az Úristen az én reménységem.
Az Urat várja, ő a mi segítségünk és pajzsunk,
Benne van szívünk öröme, mert Szent nevében bízunk. Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is benned reménykedünk. Annak pedig, aki megőrizhet titeket a botlástól, és dicsősége elé állíthat fedhetetlenségben, újjongó örömmel, az egyedül üdvözítő Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által dicsőség, fenség, erő és hatalom öröktől fogva, most és mindörökké. Amen. Isten áldja meg az új évünket, áldás békesség, viszontlátásra.